Az Izraeli Rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet!
Kol Israel, az Izraeli Rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma zsidó naptár szerint 5767 év Ádárhó másodika, a polgári naptár szerint 2007. február 20-a kedd van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov. A mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából. A munkapárt is Simon Peres miniszterelnök helyettes támogatja az államelnökségre. Holnap jár le az Iránnak adott ultimátum. A Hamas terrorszervezet népszerűsége tovább emelkedett a palesztinok körében. Híreink után Keller Tibor fotoművész sorozatának első részét hallhatják a Magyar Zsidó Zsenik címmel Ádám Ráhel szerkesztésében. És most a részletes híreink következnek. Nem csak a Kadima párban, de most már a munkapárton belül is nő azon politikusok száma, akik Simon Peres miniszterelnök helyettes találják a legalkalmasabb jelöltnek az államelnöki tisztségre. Zárt körökben munkapárti miniszterek és képviselők úgy vélik, hogy Colette Avital, szintén munkapárti képviselőnő, jobban tenné, ha visszavonná jelöltségét. Ez azért, hogy a munkapárt tagja is támogathassák Perezt a választások során. Amir Peres hadügyminiszter ma találkozott a második libanoni háborúban hősi halált halt katonák családtagjaival. Peres hadügyminiszter ígéretet tett a családtagoknak, hogy a háború menetét vizsgáló bizottság összegzését eljutatja számukra. Ugyanakkor nem volt hajlandó választ adni a politikusok személyes felelősségvállalásáról a háború kudarcos kimenetele miatt. A családtagok a hadügyminiszteren kívül a Knesset kül- és biztonságügyi állandó bizottság tagjaival is találkoztak. Holnap jár le az ENSZ biztonsági tanácsának az iráni diktatúrának megadott ultimátuma. Az ultimátum megtiltja az iráni diktatúrának az uránum dúsítás folytatását, amennyiben az iráni fundamentalista hatalom nem teljesíti az ENSZ biztonsági tanácsának követelését, újabb és még keményebb gazdasági szankciók bevetése lép életbe Irán ellen. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetőjének El Baradáinak pessimista kijelentése szerint gazdasági szankciók önmagukban nem elegendőek az iráni atomprogram felfüggesztésére. Időközben az orosz társaság, mely Busárban építi az atomkovót az iráni diktatúra számára, bejelentette, hogy az atomreaktor működésének beindítása későbbi időpontra tolódik. Az ok az, hogy az irániak nem fizették ki a munkálatokért ígért összegek jó részét, és nem érkeztek meg megfelelő felszerelések és beígért anyagok sem. A mekkai egyezmény után készített felmérés egyértelműen a Hamas támogatott tömegek megerősödését mutatja ki. A felmérésből kiderült, hogy palesztin arabok szerint a legmegbízhatóbb politikai személy a palesztin autonómiában az a nemrég lemondott miniszterelnök, a Hamasos Ismail Haniyeh. Ha most lennének a választások a palesztin autonómiában, akkor csak 51% a palesztinoknak választana Abu Mazenre, míg 49% az araboknak Ismail Haniyeh tartják a legmegfelelőbbnek az elnöki pozíció betöltésére. A Fatah terrorszervezet pedig csak 34%-os támogatást élvez a palesztin lakosság körében. Viszont 94% a lakosságnak támogatja a mekkai egyezményt, mely a belső háborút egy időre felfüggesztette. Amikor a palesztinok felhagynak a terrorral és elkezdenek ásatásokat végezni, akkor sem fognak egy olyan régészeti emléket találni, mely bizonyítaná az egy ősi palesztin kultúra létezését a múltban, írja Haggai Segal neves publicista a Makorison nevű heti labban. Még csak megságult újságokat a 19. századból sem tudnak felmutatni, miután az első arab napilap 1929-ben jelent meg több tíz évvel az első héber újság után. A 19. század második felében Szentföldre érkező első zsidó pionírok, a Bilu tagjai összvisz 350 000 arab lakossal találkoztak. Az egész palesztin nép egy fikció, modern reklám, mely más ideológiának szolgálatában áll. A magukat palesztinoknak nevező arabok közel 90%-a a környező arab országokból vándoroltak be, a zsidó bevándorlási hullámokat követve. Maga Yasser Arafat sem tőzsgyökeres palesztin, hisz Egyiptomba született, bár a későbbi életrajzaiban ezt durván meghamisította. Nincs a magukat palesztinoknak nevező araboknak genetikai kapcsolata a bibliai plistimekkel. Nincs palesztin történelem és hagyomány, nincs palesztin kultúra, és nem létezik palesztin teritória sem. A több száz éves arab megszállás alatt Ramle városán kívül az arabok egy falut sem alakítottak meg a Szentföldön. Azokban a falvakban és városokban, ahol jelenleg élnek, akár Izrael államán belül, akár Judea és Szamária területén, mind-mind zsidó helységek romjaira épített házak, sokszor a házak bejáratánál még ott látható a mezuza helye is. Anata nevű falu, a bibliai Anatot, Smoa az Estamoa, Nablus az Shem, Ariha az Jericho, és így tovább. Az 1921-ben, mikor a brit kabinet a palesztin mandátum ügyét tárgyalta, akkor leszögezték az angol politikusok, hogy az araboknak nincs törvényes jogaik a Szentföldre, miután nem csak, hogy nem ápolták és fejlesztették hosszas uralmuk alatt, hanem súlyosan elhanyagulták azt. Mark Twain író szentföldi látogatásáról maró gúnnyal és döbbenetes csalódással írt. Az 1917-es Balfour nyilatkozat előtt megjelent brit enciklopédiában nincs nyoma palesztin népnek a Szentföldön. Zuhir Muhsein, egy fatahos vezér, egy ritka őszintességi rohamában úgy nyilatkozott újságíróknak, hogy a palesztin nép meséje egy taktikai szükség, hisz a jordániai arabok és a palesztinok egy és ugyanazon nép. Még ha elfogadjuk azt, hogy az eltelt 100 év alatt létrejött egy palesztin nép, Jesajáhu Leibovics professzor szerint elvileg bárki, sőt bármi kikiállhatja magáról, hogy ő egy különálló nép, még egy asztal is. Akkor sem magától értetődő, hogy azonnal egy független országot kapjanak. A zsidó nép 1900 évet tudott várni erre a szent pillanatra, hogy régi országokat ismét megalapíthassák, akkor igazán a palesztinok is tudnak egy kicsit várni. Közel-Keleten van elég arab ország, míg a glóbuszon több száz olyan igazi népcsoportok léteznek, melyeknek nincs külön országuk, írja Segal. Például a kurdok, korzikaiak, tibetiek, cigányok. Egyáltalán nem meggyőző és logikus állítás, hogy csak a palesztinoknak jár azonnal egy ország. A török több száz éves uralom ideje alatt nem álltak elő ilyen követelésekkel a török szultán elé. Miért pont akkor jutott eszükbe önálló államiságot követelni, mikor mi zsidók akartunk visszatérni ősi hazánkba? Haggai Segal publicista írásából idéztünk a Makorison heti lap munkatársától. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel felvétele következik.
Rede az ember és a tudós. A múlt század 70-es éveiben jelent meg Bloomberg Owens Telerede élete és kora című könyve. Majd a 80-as években Egri György tűzte maga elé azt a feladatot, hogy a rendkívül tudós élettörténetét kiegészítse az idők folyamán bekövetkezett fordulatokkal. Könyvében forrásmunkaként felhasználta az elődök összegyűjtött anyagát, így született meg a lebilincselő mű, melynek címe a Trefort utcától a hidrogénbombáig. Sokan foglalkoztak még Telerede életével és munkásságával. Többek között 1990-ben megjelent a Légi Posta című Párbeszéd formában megjelentetett közös mű, amely a Zelei László és Telerede közt lefolyt beszélgetéseket tartalmazza. E beszélgetésekben a magyar tudományos élet elitje is részt vett, többek között Marx György fizikus, aki már nincs az élők sorában. Telerede és Zelei László között közös írása a Biztonság bizonytalansága címen látott napvilágot. A történelmi áttekintést jobban megvilágítja, ha távolabbról tekintjük át Telerede életét. Egyre világosabban rajzolódik ki Teller, az ember és a tudós alakja. Összefoglalom alapját a fent említett művek képezik, és szerény írásom célja, hogy a magam szemszögéből próbálok rávilágítani azokra a tényekre is, amelyekre e művek megírása után derült fény. Úgy érzem, az előző összefoglalókból hiányzik a képanyag, amely szinte miniaturizálva jelent meg az említett művekben. Ezt szeretném pótolni. A második ösztönzés, hogy ezzel a témával foglalkozom, az, hogy a sors kegyes volt hozzám, és néhányszor megadatott, hogy személyesen is elbeszélgethettem az emberrel, a tudóssal, amikor Telerede Izraelbe látogatott. Találkoztam vele és feleségével, Micikével, akinek szakmailag is fontos szerepe volt a tudós életében. Harkányi Mici, ezt kevesen tudják, kitűnő matematikus és fizikus volt, aki mint tudományos munkatárs is gyakran vett részt zseniális férje munkájában. Arra törekszem, hogy a továbbiakban időben és korban, kronológikus sorrendben idézem fel zseniális életét egy olyan embernek, aki majdnem az egész 20. századot átélte, minden örömével, bánatával egyetemben. Egy olyan ember színes életét, aki a budapesti magyar zsidó zsenik sorából világhírű tudósá emelkedett. Tudományos eredményei rányomták bélyegét a 20. század történelmére. Maga Teller három államot jelölt meg hazájaként. Magyarországot, az Amerikai Egyesült Államokat és Izraelt. Ez az írás nem csak Telleredéről szól, hanem sok más szeméről, akivel kapcsolatba került, elsősorban a budapesti zsenik csoportjáról, akik tisztelték őt, azokról is, akik nem szerették, és mindazokat megemlítem, akik írtak róla. Könyvben, újságban, mint például Laura Fermi, Enrico Fermi felesége, aki nagyon közeli barátságot kötött a Teller házaspárral még európai tartózkodásuk idején. Igyekszem sorrendbe foglalkozni mindenkivel, akit megemlítek. Előre is elnézést kérek hallgatóimtól, ha valahol olyan események vagy tények bukkannak fel, amelyek nem illenek szorosan az időrendbe. Foglalkozni fogok a vele kapcsolatos legelső emlékeimmel is, amikor 1984-ben a Jeruzsálemben megtartott magyar zsidó világkongresszuson mondta el rendkívül érdekes beszámolóját. Itt említette meg világhírnévre szertett gyermekkori barátait. Ezek közé tartozott Wigner Jenő és Neumann János a Fasori gimnáziumból, Kármán Tódor a Trefort utca iskolából, Szilárd Leo a 6. kerületi Kemény Zsigmond Reál gimnáziumból. Ők tartoztak Telerede belső baráti köréhez. A második körhöz tartoztak azok a külföldi személyek, akik a 20. század jelentős alakjai közé tartoztak, mint például a már említett Enrico Fermi, olasz fizikus és felesége Laura, Werner Heisenberg, német fizikus, Karl von Weizsäcker, német fizikus és filozófus. A felsorolás még nem teljes. A következőkben mindezekről részletesen fogok szólni. Az életem folyamán összegyűjtött képanyag, amely kapcsolódik Telerede életéhez, munkásságához, fontos helyet foglal el írásomban. Nagyon sok helyet sikerült lencsevégre kapnom, ahol ezek az emberek megfordultak, jártak, amikor a nyomukba eredtem, és örömmel tölt el, hogy ezennel hallgatóimmal megoszthatom élményeimet. Az a cél vezérel, hogy egy kis magyar zsidó népcsoport életét, eredményes munkáját tárjam az olvasó elé, ami az utókor életét is befolyásolta.
Keller Tibort hallották a sorozat következő részét, egy hét múlva hallhatják ismét. És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 9-17, a földközi tenger medfekvő Tel Avivban és Hajfán 13-20, a Negev sivatagbeli Bérséván 10-23, és a vörös tenger mellett éláton 13-26 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Erev Tov, Jerusalem.
Israel, the voice of Israel, broadcast.